Csak jó. Mondja, előre mondja a kohanitáknak, és a kohanitáknak három mondata van. Hogy néz ki ez a kohanita hármas? Három mondat. Jevorech, Beishmerecha. Milyen lefordítjuk? Beishmerecha. Yoel, Hashem, Panok, Telecha, Yichunecha. Yiso. Oké, reméljük, hogy az adás most jobb lesz, ha nem, akkor szóljatok. Oké, szóval itt van a három mondata a kohanitáknak. És mind a három mondatot, na, amikor az imádkozó mondja, a végén a közösség azt mondja, ámen. Azt mondja, a misna, az előimádkozó maga nem mondja azt, hogy ámen. A kohaniták után. Miért? Mert bele fog bonyolódni, és azt fog zavarodni. Oké? Mi van akkor, hogyha az előimádkozó maga kohanita, akkor ő mit csinál? Ő előre mondja, vagy ő is részt vesz a kohanita áldásban? A Talmud azt mondja, hogy ne vegyen részt a kohanita áldásban, de ha biztos benne, hogy nem fog belebonyolódni, és néz tud lenni a kohanita áldásban úgy, hogy visszatér utána az előimádkozáshoz, akkor ő is részt vett a kohanita áldásban. Manapság, amikor van imakönyv, ez összes ilyen szabály, ez nem annyira aktuális, mert nehezebb belebonyolódni, mint az ember előtt ott van a szöveg, tehát általában, hogyha a kohanita az előimádkozó, hogy ilyenkor valaki odáll a kohanita mellé, és ő lesz az előmondó, és bocsánat, az előimádkozó mellé, és ő lesz a mondó, és az előimádkozó pedig ilyenkor átvált kohanita módba, és ő mondja az áldást. Oké. Okay. Tanulában van, ha éverik ne a tévat, szarik le szarik. Vim én is szarik, de én mellett távsúl, és én vagyok mellett. A kérdés az, ki legyen az előimádkozó? És ezt szeretném tisztázni, hogy az emberek azt gondolják, hogy az előimádkozó az mindenképp valami kántor. Valami szép hangja van. Az egész kántor dolog, ez egy másodlagos, harmadlagos kérdés, mert az, hogy ilyen szépen kell énekelni, kell imádkozni, ez csak egy plusz. De az igazság az, hogy ki legyen az előimádkozó, aki jól tudja az imát, aki tudja az ima jelentését, aki tudja az ima szövegét. Régen, amikor nem volt imakönyv, akkor mindenképp, aki tudja az ima szövegét. Most azt mondja, hogy mi van akkor, ha valakit fölkérnek arra, hogy Lajos, legyél előimádkozó. Szóval a Lajosnak hogyan, ahogy mondod?
Szívesen.
Szívesen. Na, ez az, amit nem szabad mondani. Hanem mit kell csinálni? Szarjátok, egy kicsit vissza kell utas, kicsit kéretni kell magát. Szóval, ne arról, én nem vagyok erre megfelelő. Ezt kell volna mondanod. És hogyha nem utasítja vissza, kéreti magát, akkor dömöle társadalmi melákat. Szóval mihez hasonlít? Mint egy főzelékhez, amiben nincs elég só. Amikor valaki kéreti magát, az olyan, mint a só, amit a főzelékbe rakunk. Imme szárjai jöjjszöm idáig. Mi van akkor, ha túlságosan kéreti magát? Nem, én semmiképp. Nem, hagyjatok, nem. Tartsatok vissza, nem. Akkor azt mondja, az pedig egy olyan főzelékhez hasonlít, ami odaéget. Lehet kéretni magunkat, de nem szabad túlzásba vinni magunk kéretését. Kétszer dolva vissza, akkor hogyan kell eljárni? Pámni sajna, hogy a szarf. Az első alkalommal utasítsa vissza. Mondja, azt nem, én azt nem, nekem való. A második alkalommal azt mondja, de legyen mégis. Akkor ne hafhém, akkor legyen kicsit bizonytalan. Igen, legyen, biztos? A harmadik alkalommal slissi, konysöt, ezt ráglom, jöjjön. A harmadik alkalommal történik, akkor már lépjen is oda, és kezdjen az imádsz. Magyarul, első felkérésre azt mondja, nem. Másik felkérésre talán, harmadik felkérésre nagyon szívesen. Csak a Lajos jó volt a válasz, csak előtte még két kör kellett volna futni.
Elsüllyedtem.
Tanulá balansra és a rúban kassau mitan jaffe. Azt mondja, a Talmud ennek kapcsán három olyan dolog van, amiből a sok az rossz, a kevés az jó. Mi az a három ilyen dolog? Szeoj, a kovász, melach, a só. és a magunk, önmagunk kéretésre. Szóval van az. Szóval az ember sokat kéreti magát, vagy keveset kéreti, hát pont olyan, mint a só, egy kicsit kell magadat kéretni, nem szóval túlzásolni, akkor elsózol az ételt. Amara funnak, tudjátok miért, mit csinál mind a két dolog, a só is és a kovász is. Hogy olyan anyag, ami nem egy új ízt, vagy egy új dolgot hoz az ételbe, hanem az ételnek az ízét fölerősíti. Ugye? Akkor ugyanez van a önmagunk kéretése. Valaki nem kéreti magát, akkor nem fogják értékelni azt, ami benne van. Kicsit kéreti magát, akkor az kihozza az ízt, ami benne van. Ha sokat kéreti magát, az ehetetlen lesz. Oké? Amara funna, tavasalasi sajnes, hajzele röjtsben, cajnes, hajzele rá át a hajnen, bár hajnen, hajzele a vajda. Rav Hassia már egy cajsz, én lenne szépen. Kérdés a következő. Ha leírtuk itt a kohanita áldást, akkor... akkor gyorsan... Mi van akkor, hogyha mondjuk az imát, és belebonyolódunk? De velünk is előfordulhat, hogy hibát követünk, valamit rosszul mondunk, vagy ilyesmi. Akkor hova kell, amikor eszünkbe jut, vagy észreveszünk, hogy rosszul mondtuk, hogy belebonyolódtuk a szövegbe, honnan kell újra kezdeni? De mit mondtunk az Amidánál? Az Amidánál van az első három áldás, van a középső 12 plusz 1, tehát 13 áldás, és van az utolsó három áldás. Azt mondja a tanul, hogy kell, mit kell csinálni? Ha az ember a középső áldásoknál bonyolódott bele, akkor vissza kell menni a negyedikhez, a középső elejéhez, ugye? Ha az ember az első háromban vétett, akkor vissza kell menni az elsőhöz. Ha az ember az utolsó háromban vétett, akkor hova kell visszamenni?
Az utolsó elejére.
Nem, az előre.
Az utolsó háromnak az elejére. Az a 17. Oké? Ez a Tana Kama. Mishnának az első vélemény. Mit mond Rav? És ő Rav Huna. Ez Rav Huna véleménye. Mi Rav Assi véleménye? Ő azt mondja, itt vissza kell menni az 1-eshez, itt vissza kell menni a 17-eshez, de itt mindig az aktuális áldás elejére kell visszamenni. Amelyikre belebonyolódtál, annak az elejére kell visszamenni. Ez különben a halakha. Ez a törvény, amit ma is követünk. Oké? Mindenki megjegyezheti. Most azt mondja a Talmud, hogy Meisi Rav Seishes, van egy másik is, egy brájta, egy másik, van egy misna, vagy tulajdonképpen a mi misnánk, ami azt mondja, hogy mindig arra az áldásra kell visszamenni, amelyikben tévedtünk. Akkor az melyik véleménynek megfelel? Érthető? Egyszer ezt mondta, egyszer tanultuk ezt. Aztán a mi misnánkban mi tanultunk, hogy hova kell mindig visszamenni? Amiben elrontottam. Akkor mit fog erre mondani a funa? Ő azt mondta, hogy mindig annak a szekciónak az elejére kell menni. Oké? Okay? Erre mit fog neked mondani? A funa szerinte ezek olyan, mintha egy-egy áldás lenne. Szerinte az első három olyan, mintha egy lenne, a középső olyan, mintha egy lenne, és az utolsó olyan, mintha egy lenne. És akkor ez az ő véleményét is, neki is hagy helyet. Oké. Okay. Most, ha már erről volt szó, igen.
Többé látom azt, hogy előimádkozó lemegy imádkozó. Miért nem fölmegy?
Na jó a kérdés. Egyszerűen már beszéltünk, azt hiszem, hogy a talmudi időnkben az előimádkozó nem magasabban áll, mint manapság gyakran a közösségnél, hanem lejjebb áll. De volt egy ilyen kis mélyedés, ahol lement, és onnan imádkozott. Hogy miért? Azt hiszem az, hogy ezzel fejezi ki az alázatot, a közösséget szolgálja, hogy nem több, hanem kevesebb.
Hol
van a Tóra? A Tórának semmi közben, a Tóra az középen, az mindig egy bimán, egy emelvényen olvasták. Tehát ha egyszer van az előimádkozó, az nem középen áll, hanem elől a Tóra szekrény mellett. De a Tóra szekrény mellett volt egy ilyen mélyedés. A Tórát azt mindig középen olvassuk. Érted? Nem? Mi a probléma?
Nem egészen, de oké. De tényleg
lefelé kellett menni, igen.
De egy színház olyan volt középen.
Már nem is gondoltam, de nem egészen, mert a színházban az van, hogy a nézőtér az ilyen. Tehát mindenki egyenlő volt, és az előmátkozó ment le. Igen?
A súgójuk az nem volt.
A mi? Súgójuk. Nem, de nem egy súgójuk, ő a főszereplő.
Hát a súgóna is az volt, hogy ő mondta előre a szöveget.
Jó, nagyon ragasz, hogy jó, akkor olyan itt egy súgóna. Legyen olyan. Ha ezt szeretnétek, megkaptátok. Oké. Okay. Hogy kell mondani az imát? Amar ami húda lajlom, lajisál adam, szakhassal, lajbisal, és sajnos, 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 sajnos. Az ember soha ne kérje a saját igényeit a középső áldásokban. Soha ne kérje az igényeit az első három áldásban, vagy az utolsó három áldásban, hanem mindig a középsőkben. A középső való arra, hogy a kívánság listát előállítsuk. Az első három és az utolsó három nem erre való. De amar a Hanina, amit sajnos, de én levetsem a szádas serak lifnei lábai. Miért? De Hanina rabbi azt tanította, az első három áldás az Amidában, az olyan, mint egy szolga, aki a mesterét dicséri. A középső áldások azok olyanok, mint a szolga, aki kap valamit a mesterétől, és az utolsó három áldás az olyan, mint amikor megköszöni azt, amit kapott a mesterétől. Erről már beszéltünk többször. Az elején kell dicsérni, középen kell kérni, és a végén kell megköszönni. Jó a közvetítés? Most rendben van?
Igen.
Köszönöm. Tanulában, hogy Májszere Talmid Echadse Jaladif Ne a Télobif Ne Rabi Eliezer. A hajai Márik Jaiszemidáj. Mi van akkor az előmátkozó húzza az imát? Nagyon hosszan mondja. Történt egyszer, hogy Rabi Eliezer tanházában volt az előmátkozó, és nagyon húzta. Erre azt mondták a többiek, nézd csak Rebe, hogy húzza el az imát? Erre azt mondta, azt mondta, nem húzza annyira, mint Mózes, mert Mózesnél azon írva, hogy 40 nap és 40 éjszaka imádkozott. Ő az nem húzza annyira, legyetek rá elnézőek. Oké. Jött egy másik tanítvány másik nap, és ez nagyon elhappolta az imát, nagyon gyorsan, gyorsan fejezte be. Azt mondták a tanítványok, Rebbe, nézd Rebbe, hogy elharapja az imát, hogy milyen gyorsan mondja. Azt mondja, nem mondja olyan gyorsan, mint Mózes. Miért? Mert Mózes egy helyen, amikor Miriam leprás lett, Miriam Mózes testre leprás lett, akkor mit mondott Mózes? Egy négy szavas imát. Kél nar fa na la. Öt szavas. Isten kérlek, gyógyítsd meg kérlek őt. És ennyi. Nem mondok többet, szóval lehet röviden is imádkozni. De ez azt akartam, hogy mindegyik legitim. Mert látjuk, Mózesnél rövidebben se lehet, és hosszabban se lehet. Szóval amik kettő között van, az belefér. És ennek kapcsán azt mondja a Talmud, Amarabi Jákob, Amarabi Hizda, Kolombák és Ráhumán Haveiraj, én szólt rászkéres majd. Ha valaki imádkozik valaki másért, mondjuk a fele barátunk egészségért imádkozik, nem kötelező megemlíteni a nevét. Honnan tudjuk? Mert Mózes is, amikor Miriamért imádkozott, nem azt mondta, hogy gyógyíts meg Miriamot, hanem csak azt mondja, hogy gyógyíts meg. Különben manapság miatt, tudjátok, az a szokás, van egy, amikor a Tóránál megáldunk valakit, akkor a nevét meg szoktuk említeni. Ugye, ha fölhívnak alatt a Tórához, akkor őt, a családtagjait, vagy akit ő kér, hogy áldjunk meg. És van egy, a tórahozás végén egy külön ima, egy Misa Bénak, amit a betegekért mondunk, akkor is névszerint szoktuk említeni. De nem kötelező, lehet név nélkül is. Tanulában az élő brakas Adam Sajcheba Hem, melyik az a rész, ami az imában, az Amidában, ahol meg kell hajolni? Nyilván volt szó itt a dülöngélésről, közben Bálint doktor Debrecenben azt mondta, hogy szerinte azért vezették be a dülöngélést a zsidóknál, mert sokat ülnek, és nehogy gerincsérvük legyen, mert a gerincsérv attól van, hogy nem kap elég véráramlatot az alsó gerinc, és a dülöngélünk kap, ugye azóta a dülöngélek tényleg elmúlt a gerincsérnem. Oké. De itt nem a dülöngélésről van szó, hanem a meghajlásról. Hol kell meghajolni? Ugye az első három áldás első áldása, a legelső áldás, azt ki tudja, hogy hívjuk? No, aki ezt tudja, az kap egy exorántottát. Úgy hívjuk, hogy avot. Atyát. Miért? Mert úgy kezdődik, áldott vagy törökre Istenünk, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, az atyákról beszélünk, ugye? Akkor mikor kell meghajolni az atyák áldás elején és az atyák áldás végén? Ugye? Úgy kezdjük, Baruch atah Hashem, áldott vagy törökké van Istenünk, Ábrahám Istene, Jákob Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, blablabla. És a végén érünk az első áldásnak, azt mondjuk, áldott vagy törökké van Istenünk, aki az atyákat megvédi. De aki Ábrahámot, Ábrahám pajzsa, Magén Abraham, ugye? Az a lényeg, a cselebonyolottam, igen. Akkor meg kell hajolni az elején, és meg kell hajolni a végén. Ez egyik. Hol kell még meghajolni?
Mojdimnál
nagyon jobban, hogy Dohat Hilleve Szajf, melyik a Mojdim? Az utolsó előtti áldás, a 18-as. Hogy úgy kezdődik, hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk, blablabla. Akkor a Mojdimnak az elején, és a Mojdimnak a végén, a 18-as áldás elején és végén hajolunk meg. Hajol. Oké? De im bal a suach be szoifkol brachó bracha, ahogy hilászkol brachó bracha, mert lámdé nagyon szöpsően Isten. Ha pedig valaki nagyon buzgó, és én minden áldásnak az elején és a végén meghajolok, annak azt mondják, nem mondom. Elég az első áldás elején, végén, és az utolsó áldás elején és végén. Miért? Egyáltalán miért van az első áldás és a 18-as áldás így kiemelve? Azért, mert mind a kettő, az a 18-asnál egyértelműen azt mondjuk, hálát adunk neked. És az a szó, hogy hálát, az azt is jelenti, hogy meghajlás. Az első áldásban pedig Isten nagyságáról beszélünk, akkor ott is illik. De az összes többinél nem illik oda ez a meghajlás. Amarabi Simonben Pázi, Amarabi Simonben Lévi, Simonbárka Para, hegyöt mosol már. No, egészítsük ki ezt a törvényt. Egy átlag ember így kell, hogy meghajoljon. Kohen Gadol, de Szaifkal Bracha Bracha, de a főpap minden áldás végén meg kell, hogy hajoljon. És a király, a meleg, de Hilas Kalbracha, vagy Szaifkal Bracha, az még több. Ő minden áldás elején és végén meg kell, hogy hajoljon. Az átlag ember csak az első áldás elején végén, és a 18-as áldás elején és végén. A főpap az minden áldás végén, és a király az minden áldás elején és végén. Miért? Mert ahogy minél nagyobb valaki, annál több alázatra van szükség Istennel szemben. És egy király könnyen elbízza magát, nem csak manapságon így, hanem régen is így volt, és ezért neki minél több Istennel szemben alázatra van szüksége. Amarab Yitzchak Barnach Meir, az időben farsolim, minél rabbi Shoben Lévi, hegyőt, most a Márnokén gondolod, hogy az kalba rakom rakom, mert különösen karra Shoben az őket. De a Yitzchak Barnach Meir majdnem ugyanezt tanított, csak ő azt mondta, hogy a királynak nem az áldások elején és végén, a király a legelején meghajol, és meghajolva marad. Lumbágója van. Meghajol, és nem is egészen a végén. Igen.
És a főpapnak miért nem kell az áldás elején meghajolnia?
Van egy fokozatosság. A főpap az még nem annyira nagy ember, mint a király.
Igen, csak ugye előtt a közembernek az igaz, hogy nem mindegyiknél az áldás elején, áldás végén kell hajolnia.
De azért nem mondom miért. Mert általában az első áldás az, ami azzal kezdődik, hogy áldott vagy te, és fejeződik be az, hogy áldott vagy te. Az összes többi áldás nem úgy kezdődik, hogy áldott vagy te, hanem csak a végén van az, hogy áldott vagy te. És ezért az a kiemelt rész, ahol meg kell hajolni.
Oké. De a főpap akkor meghajol minden áldásnak a végén, de akkor a első és az utolsó áldásnak
ott, a terején... Ott, ahogy a többiek, ugyanúgy, igen. Igen. Tonora Bonon. Bölcseink a következőt tanították. Többféle meghajlás van a Bibliában. De amikor a héber nyelvben, amit a Biblia használ, többféle meghajlás is van most, akkor tessék, akik szeretik a hébert, most kapnak egy kis héber dózist. Oké? Az első meghajlás, amit találunk a Bibliában, az kido. Mi az a kido? Az, amikor az ember csak fejével. Hogy mondanák ezt? Bólintás?
Bicentés.
Mit?
Bicentés.
Főhajtás.
Főhajtás. Ez az. Köszönöm szépen. Jó, hogy vannak közöttünk, akik tudnak magyarul. Főhajtás. Oké, ez a kido. Azt mondja, mi az a kria? Kria. Kria. Az az, amikor a térd is meghajolsz. De amikor nem csak fej, hanem térd. Így. Nem, bocsánat. Igen, ez a kria. Így. És van az utolsó, histahavo. Histahavo. Bocsánat. Histahavo. Az pedig, amikor a pisutja daimra gaim, amikor az ember kezelávával kifekszik. Azt hogy mondanák, mondjuk, amikor az arabok...
Leborulás.
Igen, köszönöm. Akkor ez a három van, és különböző helyeken különbözőt használjuk.
Ez az előre-hátra menés.
Az még egyelőre nincs itt. Ennyien hagyjuk. Most amikor mondtunk meghajlást az első áldás elején és végén, a 18-as áldás elején és végén, az ez. Amikor az ember a térdét behajlítja, a fejét lehajtja és föláll. Az a kria. Amarab kria, amarab hunna chazinelev, labai verover, de matzli atzlujé. Mi van az ámida után? Amikor befejezzük az ámidát, akkor van a tachnum, a bűnbánó imát. A bűnbánó ima részeként mindig beszoktuk mondani, a 79-es oldalánál lehajtjuk a fejünket. Ugye akkor ilyen könyörületért kérünk Istennek. Régen voltak, akik ilyenkor teljesen leborultak. Azt mondja, a bájeb, láttam, bocsánat, azt mondja, kia, láttam a bájét és rovét, hogy ilyenkor nem borultak le teljesen, csak így oldalra dőltek. Ezt is mi is így csináljuk. Itt igazából, amikor ezt a bűnbánó imát mondjuk, akkor teljesen ki kéne feküdni, nem ki kéne feküdni, le kéne borulni a földre. De mi nem ezt csináljuk, hanem úgy, mint a bájás rovét, egy kicsit így oldalra dőlünk. Miért? Azt mondja, azért, mert az ember ne boruljon le, csak úgy, csak akkor, hogyha biztos benne az imája meghallgatása talál. Miért? De ha leborulsz, és Isten nem adja meg azt, amit kérsz, akkor az Istenre nézve nem egy jó, nem néz ki jól, ugye? Képzeljük el, valakihez oda megyek, és valaki leborul előttem, és ott előttem leborul, és én visszautasítom. Ez nagyon durva dolog. Akkor ezért az ember ne hozza ilyen kellemetlen helyzetbe Istent, hogy leborul előtte. Igen?
Kerjel most téthajtást jelent.
Igen.
Téthajlást, de nem jelent ez a trigger térdelést?
Én ezt néztem, ez egy nagyon jó kérdés, én ezt néztem tegnap este.
Ezért,
hogy? Bocsánat? Mert,
de lehet, hogy a régen, 2000 év a zsidók letérdeltek.
Igen, mondom, nagyon jó a kérdés. A kérdés az volt, hogy a nem jelenthetett ez letérdelést. Őszintén szóval, amikor először olvastam ezt, én is azt hittem, hogy letérdelés, és nem egyértelmű, mert valahol a kommentárok úgy mondják, hogy ez amit mi csinálunk, és valahol azt mondják, hogy egy igazi letérdelés. Nem teljesen egyértelmű, hogy lehet, hogy egy teljes kria az tényleg letérdelést jelent el. Oké. Oké, a következő részben, amit most kicsit át fogunk, csak össze fogunk foglalni, arról beszél a Talmud, hogy a Hodában, a Moidinban, a 18-as áldásban, akkor most le kell-e így hajolni, vagy sem? És akkor úgy tűnik, hogy valaki azt mondja, hogy nem kell lehajolni, és egy másik meg azt mondja, hogy le kell hajolni. Mindenképpen a végeredmény az, hogy le kell hajolni, mert itt az a szó, hogy moidim a náhnunok, hálát adunk neked, a modim szó az azt is jelenti, hogy lehajolunk előtted. És itt ez ezt jelenti, lehajolunk előtted, és hálát adunk neked. Más helyeken, ahol használjuk ezt a kifejezést, hogy moidim, hogy hálát adunk nekünk, neked például a hálelban, vagy a hálóadóimában, vagy az asztali áldásban, noidele hová sem, vagy kénum, ott nem azt jelenti, hogy lehajolunk, és ott nem szabad lehajolni, hanem csak mondani a szöveget. Oké. akkor most a 34-es lap következő misnájánál tartunk, és ez az utolsó rész, az 5. fejezetből, amit ma be is fogunk fejezni. Kis filozófikus rész következik. Ha mispálel ve tav simen ráloj. Mi van akkor, valaki imádkozott, és tévedett az imában? Rosszul mondta, elrontotta a szöveget. A simen ráloj, az egy rossz jel az ő számára. Im sliach civulhu, és ha ő a közösség küldöttje, simen rá le sojlchö, akkor rossz a közösségen nézve. Miért? Mert aki a küldöttet küldi, az képviseli a küldött. Ha a küldött elrontott valamit, akkor sorry. Amru a lavá Rav Hanina ben Dojsa, nagyon érdekes rész jön. Azt mondták Rav Hanina ben Dojszára, emlékeztek, hogy volt az a történet, hogy valaki, Rav Hanina ben Dojsa, aki egy nagy cádik volt, és ilyen különleges csodatetteket, igazi, ilyen csodarabbi volt. Nem csoda, hogy rabbi, hanem csodarabbi. Azt mesélték róla, és olyan, hogy szpálel el a hajlim, vagy olyan, hogy zekháj az emész. Bement egy kórházba, imádkozott a halottakért, mindegyik mehet megállt imádkozni, és azt mondja, ez élni fog. Ez meg fog halni. Még nem tudom, a koronavírus és most betegekkel csinálta, de mindenki betegekkel. És mondta, ez élni fog, ez meg fog halni. Amúgy mi nájnak nagyon, de azt mondja, honnan veszed ezt? Honnan tudod, hogy ki fog élni, ki fog meghalni? Amen laem imsh gurat filaszebe fi, de dámisul meg kubadim, lávi dámisul meg tudod. Mondom, ha tudjátok, honnan tudom? Amikor imádkozom, ha az ima könnyen megy, könnyen jönnek ki a szavak a számon, akkor tudom, hogy Isten fogadja az imámat. Ha nem jönnek könnyen az ima a szavak a számon, akkor tudom, hogy sajnos vissza lesz utasítva az imám. Ez egy ilyen intuíció, egy megérzés. Ha könnyen megy az ima, akkor meghallgattatásra talál. Ha nem megy könnyen, akkor nem. És én szerint tudom, hogy ki fog élni, ki fog meghalni. Kemény. Most azt mondta a misna, hogy aki elrontja az imát, az annak az egy rossz jel. Ahájé! Melyik áldást, ha elront, az egy rossz jel? Almára pchia, mert a száfra, mi sum hárdevé rebi, ve avész. Azt mondta a pchia, az első áldás, az atyák áldás. Ha azt elrontod, az nagyon rossz jel. Ika de mászlina abrájszer. Van, akik így tanítják ezt az előző tanítást. A miszpálel szarik se chávez esz libaibe kúrom. Mennyire kell, hogy áhítat legyen az imában? Mi van, akkor valaki elmondta az ámidát, és egész másra gondolt. Tudjátok, ezt már mondtam, hogy valaki az oda mennek az ámida végén, szóval solom a lésem, Isten hozott. Miért? Hova? Hát a gondolatai mindenütt jártak, Isten hozott közöttünk, visszajöttél. De most mi van, akkor valaki elmondta az ámidát, és egész másra gondolt. Most erre azt mondja a Brájsza, amikor az ember imádkozik, minden áldásra oda kell figyelni. De ha nem figyelt oda, akkor legalább egyre figyeljen oda. Minimum egyre oda kell figyelni. Szóval ha egyre se figyeltél oda, akkor az egész nulla. Melyik az az egy, amire mindenképp oda kell figyelni? Azt mondja erre a Brájsza, beavasz, az első áldás. Ugye az első kezdő áldás, az atyákra, atyákról szól áldás, annál mindenképp oda kell figyelni, és ez mit jelent? Ez a halakha is. Ha valaki elmondta az amidát, és a végén veszi észre, hogy egy szót nem gondolt az imára, hanem ő már a reggelinél tartott, a munkahelyén tartott, vagy a Facebook cseten tartott, akkor nem kell megismételni az imát. De hogyha az első áldásnál se figyelt oda, akkor azt meg kell ismételni. Omra Allah, Rav Hanina. Most annak a történetnek a kapcsán, amit az előbb tanultunk, hogy Rav Hanina ben Dojsa mindig tudta, hogy ki hal meg és ki él. De azt mondta, ez élni fog, ez meg fog halni. Mert na, hanem mi? Honnan tudjuk, hogy Rav Haninának igaza volt? Mit mondta Rav Hanina? Honnan tudom, hogy ki fog élni, ki fog meghalni? Ugye az ima mennyire gördülékenyen jön ki a számra. Honnan tudjuk, ez tényleg így van? Azt mondja a Rabbi Yehoshua ben Levi, mert van egy olyan mondat Ézsaiás könyvében, Bojre nivszef a szai, aki megteremti száj rebesgetését. Jó, szánk mozgását. Oké? Okay? Aki megteremti szánk mozgását, vagyis a limát.
Shalom, shalom, béke, béke.
Le rachai kule korev, annak, aki messze van, és annak, aki közel van, omára sem le fordít. Mondta Isten, azt meggyógyítom. Mit látunk ebből a szövegből? Hogy Isten megteremti a szánk rebesgetését, azt meggyógyítom, mondta az örökkévaló. Ugye ez a mondat elején és a mondat vége. Ugye úgy hangzik a mondat? Aki megteremti szánk rebesgetését, béke, béke a közeli, a messzinek és a közelinek, mondta Isten, meggyógyítom. Így hangzik a mondat. Az eleje mi, hogy amíg megteremti a szánk rebesgetését, mondta Isten, meggyógyítom. Ki gyógyít meg Isten? Akinél érezzük, hogy mintha Isten vezetné a szánkat az imában. Oké? Okay? Szánk rebesgetését. Oké, okay. Ha már erről volt szó, és idéztünk ilyen idéztük ezt a mondatot, akkor ehhez a mondathoz kapcsolódóan most még mondunk egy pár nagyon szép tanítást. Amar a Pchia barában, Amar Rabbi Yochanan. Azt mondta a Pchia barában Rabbi Yochanan nevében. Kol a nevim, kulan lejni szlávú. A proféták mindenféle szép jutalmat ígértek. Kinek? Le massze bittaj le támit haha. Az, aki a lányát egy rabbihoz adja feleségül. Annak nagy jutalma lesz. Le oisze pragmatia le támit haha. Az, aki egy rabbival üzletel. Le mehane támit haha minne haszok. Az, aki gazdaggá tesz egy rabbit. És a rabbi az nem feltétlenül az, akinek szakmány rabbi, egy tóra tudós. Miért? Miért jó az, ha valaki a lányát feleségül adja egy tóra tudóshoz, aki üzletel tóra tudóssal, aki gazdaggá tesz egy tóra tudós. Miért? Mert jó a tóra tudós környezetében lenni, az mindig jót tesz az embernek. Oké, okay, ők kapnak mindenféle jutalmat ezért, de mi van magával a tóra tudós? Ő mit kap?
Sehol nem látjuk, hogy ő mit kapna. Erre azt mondja, de a hiab,
Avatál Midek, a Hami Mácman, a tóra tudós maga mit kap? Erre mondta Ézsaiás, az, Ézsaiás, az, Ájnale, az elle kimzle, a Szefa, Jászele, meg Hakilaj. Szem nem láthatja rajtad kívül Isten, aki majd megteszed annak, aki vár rád. Magyarul nem lehet látni az ő jutalmukat, ez nem egy földi jutalom, majd csak azok fogják megkapni, akiknek van türelmük kivárni. Kik ezek? A tóra tudósok, akik nem egy ilyen földi jutalomban gondolkodnak, hanem az eljövendő jutalomban. Ha már az eljövendő jutalomról van szó, akkor mi az eljövendő jutalom? Amarab hiabarába, kolane vim kulan lejni sznábú, elelej ma iszem a siák.
A proféták mondanak mindenféle szép dolgot a messiás eljöveteléről, mikor majd eljön a messiás. Aval ojlom hába, de
túlvilág, a lelkek világa, az olyasmi, amit nem tudnak a proféták se elmondani. Ájnöre azt mondja, hogy kimzül a szefa. Arra mondta azt, Ézsaiás, szem láthatja, szem nem láthatja, rajtad kívül Isten. Ez ugyanaz a mondat. De mit akar mondani? Hogy és különben tényleg azt látjuk, hogy a zsidóságban
hiszünk a túlvilágban, a lelkek világában. Hiszünk abban, hogy van mennyország, hiszünk abban, hogy van pokol, nem üstökkel és luciferekkel, valamilyen lelki,
mentális állapot a halál után.
De a proféták könyvében nem nagyon találunk erről leírást. A legezoterikusabb dolog, amit találunk,
a messiás eljöveteléről profétál, Ézsaiás például.
Erre azt mondja, hogy igen, mert a messiás az még semmi ahhoz képest, ami a
halál után van. Az olyan felfoghatatlan a halál utáni lelkek világa, az eljövendő világ, hogy azt
arról még a proféta se tud mit mondani.
Ő csak a messiás halálról tud mondani.
Pligöde Smuel,
de Amar Smuel. Smuel azt mondja, egy kicsit vitatkozik ezzel, ő azt mondja, én bénajlom a házelem, hogy iszom a siák.
Kis kocsi.
Elnézést, kezdjük előről, jó? Nem teljesen előről, az utolsó mondás. Ugye a proféták mit mondanak? Ézsaiás proféta például arról beszél, ha majd eljön a messiás, akkor glar zevin kevesz. Akkor majd a olyan csodálatos dolgok fognak történni, hogy a bárány és a farkas, azok együtt fognak jönni-menni, barátkozni. Béke lesz, szép lesz, Isten tudása megtölti a világot. Fantasztikus. Azt mondja erre Rabbi Jochanan, igen, ilyen gyönyörű lesz a messiási kor, de ez még nincs semmi a túlvilághoz képest, a lelkek világhoz képest, arról semmit nem mondtak a proféták. De mindenképpen Rabbi Jochanan úgy értelmezi, hogy a messiás eljövetele után egy ilyen természet fölötti szuper utópia lesz. A oroszlán és a kisder együtt fognak játszani, a minden, szóval egy ilyen felfoghatatlan, szép, utópikus világ lesz. Mit mond erre Smuel? Ja, nem. Én bén ajlom házani, hogy hiszem, hogy siáken a sibud málkőzből vált. Szóval nem, ez nem igaz. A messiási kor semmiben nem különbözik a mai kortól, egy kivétellel.
Hogy nem leszünk elnyomás alatt idegen hatalmakkal. Idegen hatalmak nem fognak elnyomni minket. És nem már ki lőjekben lehet, mi kereve arra, hogy írva van Mózes 5. könyvében, nem fog elfogyni a szegény az országból. Vagyis, ha nem fog elfogyni a szegény az országból, azt mondja, hogy a messiási korban sem lesz minden tökéletes. Akkor is lesznek betegek, akkor is lesznek szegények. Mi a különbség? Saját autonómiánk lesz. Hihetetlen, mindjárt erre visszatérünk. Ő mit mond? Mit jelent az, amit mondanak a proféták, hogy majd együtt lakik a farkas, a bárányal és a kisded meg az oroszlánnal fog játszani? Azt mondja, ez mind-mind metafora. Arra vonatkozik, hogy a zsidó nép és a többi nép azok valahogy ki fognak jönni egymással. A többi nép az a farkas, az oroszlán, tehát őszintén minden vettem, most belegondoltam, lehet, hogy ez egy eretnekség, amit mondok, most mondok. De ezek szerint Smuel szerint most már eljött a messiás, lehet, hogy eljött a messiási állapot. Gondoljátok, amikor ő beszélt, akkor ő még arról beszélt, hogy Izrael egy idegen hatalom elnyomása alatt volt. Izrael állam, az a római birodalom alatt volt, és egészen Babilónia óta a zsidóságnak nem volt önálló, valódi önálló autonómiája. És ő mit mond? Azt mondja, hogy mi a különbség az e világ és a messiás között, csak annyi, hogy Sibud Malchus. Ez különben nem azt jelenti, hogy Smuel szerint nem jön el egy későbbi időszak, amíg egy utopisztikus időszak, mert a Tchiasza Mészim, a halottak feltámadása, az is benne van a profétákban. De mindenképp a messiási korra ő ezt mondja. De Rabbi Jochanan azt mondja, hogy nem. Már a messiási kor is bizonyos csodákkal fog járni, és inkább szó szerint kell venni a profétáknak ezeket a természet fölötti proféciáit. Oké. Okay. A következő kérdés az, hogy ki a magasabb szint? Egy szálik, vagy egy bálcsúva? Valaki, aki egy született igaz ember,
egy szádik, vagy valaki, aki vétkezett és megtért. Melyik a magasabb szinten? Mindenki mondja bálcsúvát. Jól volt ez piározva nektek, hogy a bálcsúva az a legjobb. De most látjuk, nem mindenki gondolja így, de van, aki így gondolja. Mindjárt megjutjuk, miért. Azt mondja, Amarab Chiyabar Ábn Amarab Yerchanan, azt mondta Rab Chiyarab Yerchanan nevében, Kolon Vim Kulon Lévi Szábal El Bálcsúva. Minden jutalom, amit a proféták mondanak, az kire vonatkozik? A megtértekre. De a cádikok, áinlajra azt mondja, hogy kimzőszek, az ő jutalmuk, azt nem látja szem rajtad kívül Isten. Szerint egy cádik az magasabb, mint egy bácsúva. Erre jön a Feri, és azt mondja, hogy hát azt olvastuk, hogy ahol egy bácsúva áll, arra a szintre nem tud eljutni egy cádik. Az hogy egyeztethető össze ezzel? Ezt kérdezi a Talmud is. Köszönjük a kérdést, Feri. Uplingad Rabbi Abáhu. A Rabbi Abáhu azt mondta, Makön se válik csúva ündim, cedikin gurin én ündim. Azt tanította, hogy ahol egy bálcsúva áll, ott nem tud megállni egy cádik. Ahogy írva van Ézsaiás könyvében, most a másik mondatot fogja idézni, Shalem, shalem, le rachaikul le karev. Mit mond a mondat? Béke, béke a messzinek és a közelinek. Kinek van előbb béke? a messzinek, az, aki messze volt és megtért, és csak utána annak, aki közeli. Szóval ki a magasabb szint? A bálcsúra, a megtért, mert ő messze volt és megtért.
Mit fog erre mondani Rabbi Yochanan?
Nem, a messzi volt, az nem azt jelenti, hogy Istentől volt messze, a bűntől volt messze. Értitek? A mondat úgy hangzik, béke, béke, akinek messze volt és aki közel.
Az Rabbi Abbahu
azt mondja, a messze volt honnan? Istentől. És ő előbb van, mint az, aki közel. Azt mondja Rabbi Yochanan, nem pont fordítva. Béke, béke, aki messzi volt a bűntől.
A cádik? Aki közel volt a bűnhöz,
az csak később jön. És itt van egy vita, hogy melyik a nagyobb érték. Ha belegondoltam, ugyanez a vita volt, kicsit hasonló Rebeka és Izsák között. Hogy Ézsau a magasabb szint, vagy Jákob. Jákob egy született jó gyerek volt, egy cádik. Ézsau nem is volt bálcsúga, nem volt megtér, lett volna rá esetleg esélye, mert ő vétkezett.
Rebeka a gyakorlatot nézte,
azt hiszem, hogy mi a... És Ézsau meg a potenciál, Izsák pedig a potenciál, a lehetőséget nézte. Oké. Bocsánat. Máj ájlajra asszok. Mit jelent az, hogy szem nem látja? Ugye mit mondott Ézsaiás?
Szem nem láthatja
rajtad kívül Isten. Ugye vannak olyan dolgok, olyan jutalmak, olyan magasztos dolgok, amit a szem nem lát rajtad kívül Isten. Mi az a szem nem lát rajtad kívül Isten? Mi ez? Akkor mégis mi az? Szem nem látja, de mi? Mondjuk azért mégis el, hogy miről van szó. Azt mondja rá, hogy Sovan Lévi, Zejáim Sumorban Nava, ez egy olyan jó bor, amit a szőlőnek, ami például kitapossák a szőlőt, és nem, ami a szőlőből marad.
Törköly.
Cefre. A cefrében...
Törköly.
Nem. Az a, ami a szőlő szemekből megmarad, ilyen törmelék.
Seprű.
Hogy?
Seprű.
Seprű? Nem, a seprű az a borájára ülés.
Oké, cefre vagy seprű, a lényeg az, hogy az abban tartott bor, jó bor, öreg bor, ami már a teremtés óta vár arra, hogy megígyák, ez az a jó, amit nem látott szem rajtad kívül Isten. Ez természetesen egy metafora, de még egyszer azt mondja, az eljövendő világnak az a jutalma, amit szem nem látott rajta kívül Isten, az a jó bor, amit a teremtés óta a cefrejében, vagy seprőjében őriznek.
Nem az asszuk.
Na, a tokai asszuk. Ez az az jutalom, amit még a szem nem látott rajta kívül Isten. Szülőkkel, milyen jól nyitsz vagy? Itt mi magyarok, mi már láttuk ezt a jutalmat. A Talmud időben nem látta senki. Oké. Most itt azt mondják, a kommentárok természetesen egy metaforra, és arra vonatkozik, hogy ugyanúgy, mint a bor, ami örömet okoz az embernek, akkor itt is van olyan dologról az, ami örömet okoz, és olyan értékes dolog, amiben még senki nem részesült. A teremtés óta vigyáznak erre a borra. Oké. Mit mondott Rabbi Shmuel ezzel szemben? Mi az a jutalom, amit nem látok még szem? Ez éden. Miért? Kérdezi a Talmud, Ádám látta, azért, hogy Ádám ott volt a édenkertben, Gan Édenben.
Azt mondja neki Rab Shmuel,
nem. Ádám nem az édenkertben volt, csak a kertben. Azt mondja a Tóra, és kijött a folyó, ami az édenből, hogy öntözze a kertet. Szóval szét kell választani a kert, és van az éden. Az édenkert az nem egy hely, hanem két szintje a szentségnek. Van a kert, és van az éden. Az édent azt nem látta senki. Oké, ezek mind ilyen misztikus dolgok. Oké, tanulj a banon.
Most egy nagyon szép történet,
és ezzel fogjuk befejezni a mai... Hogy? Törköly. Van tönköly, az a pálinka.
Nem, a tönköly az húza.
Maradjunk a Ébernél.
Ez legyen a pálinka.
Zagin. Talmudban. Törköny. Akkor hogy hívják a pálinkát, amit borból készítenek? Az is törköny?
Igen, pont azért, mert abból.
Nem, amit borból, ez konyak.
De az a maradék, ami ott van, az törköny?
Az törköny pálinka, igen.
Törköny pálinka.
És az asszonynak is az a része valóban.
Nem, az asszony, de kocsonyos.
Jó. Lesz egy külön továbbképzés. Borász. Oké. Jó, akkor egy utolsó történet, nagyon szép történet következik, ezzel fejezzük be az ötös fejezetet. Tanulában a májszesek hallok, de is elemen simát, Rabban Gamliel. Történt egyszer, hogy megbetegedett Rabban Gamliel fia. Sigers négy talmidek a hamimetszerep Hanina ben Doisa, és elküldött két küldöttet, két tanítványt Rabbi Hanina ben Doisához, hogy imádkozzon a fiáját. Tudta Rabbi Hanina ben Doisa, ő volt az, aki azt mondta, ez meg fog halni, ez fog élni. Ő nagyon egy csodarabbi volt, akkor mondta, elküldött hozzá két tanítványt, imádkozzál a fiamért. Kíváncsi rá hajszom, amikor Rabbi Hanina látta, hogy közelednek, még nem is jöttek oda hozzá, nem mondták meg, hogy mi a baj. Már ő tudta, hogy mi a baj. Alalália, fölment a padlásra, úgy bikesen a ráfüle, és imádkozott, és könyörületet kért Istentől, hogy gyógyuljon meg a fiú. Vildasszaj, amikor lejött a padlásról, végre befejezte az imát, Amellaem, azt mondta neki, lehu, menjetek haza, se hallátsz tuchama, mert már a láza lement, már kezd gyógyulni. Amellaj, ki navjátok? Szerintem, te, miért, egy proféta vagy? Honnan tudod? Nem is mondtuk, hogy mit akarunk, és te már tudtad, és most azt mondod, hogy már lement a láza, amikor nem volt még SMS, hogy még szólt neki Rabban Gamliel. Több kilométerre onnan volt Rabban Gamliel. Honnan tudod, hogy lement a láza? Amellaem laj navjánaik, laj den navjánaik. Azt mondja, nem, én nem vagyok se proféta, se egy proféta fia. El a káh megkogulálni? Csak van egy olyan hagyomány nálam. Én skurat fil asszonybe fény. Hogyha az imám könnyen meg, gördülékenyen meg, hogy Deán is jön, mert kubul, akkor tudom, hogy Isten elfogadta az imámat. Mim láv, hogy Deán is jön, tőlem, de ha nem megy könnyen az imám, akkor tudom, hogy a falhoz beszélek. Nincs, nem fogja Isten elfogadni az imámat. És itt éreztem, hogy Isten fogadja az imámat. Jasmú meg azt mondja, hogy kívna ajszosa, erre mit csinálta a két tanítvány, fölírta az órát. Megnézték, hány óra van, amikor mondta, hogy megy le a láza. Volt, nem tudom én, 11:30, fölírták 11:30, akkor azt mondta, most már megy le a láza. Hazamentek, oda mentek Rabban Gamlielhez, és elmondták neki, hogy mi történt. Azt mondja neki, Istenem, lojha szártam, lojha tártam, lakod, kakajom, ájszor, tényleg így történt? Ugyanabban az órában, amikor ő azt mondta, hogy most már megy le a láza, tényleg akkor kezdett lemenni a láza, és kérte, hogy adjunk neki vizet inni. És súv, ez egy... Látszik, hogy Rabban Gamliel tényleg egy csodarabbi volt. Ő nem csak tudta, hogy az imája elfogadtatását, hanem pontosan megmondta, hogy most megy le a láza. Egy másik történet, hasonló történet. Májszem Rabbi Hanina, és a halach nilmot törjegyszer Rabbi Yochanan Zákel, halab nős Rabbi Yochanan Zákel. Rabban Gamliel elment tanulni Rabbi Yochanan Zákel. Emlékeztek, ez a két ember volt a főnök a szentély pusztulása után. Rabban Gamliel volt a Bédinnek, a Sanhedrinnek a elnöke, és Rabbi Yochanan ben Zakkai volt a miniszterelnök. Emlékeztek? Tanultuk róla.
Okay. Nem, az, akit hagyottál.
Igen, Rabban Gamliel volt az, aki hagyta... Nem, a kis Rabban Gamliel volt, az unokája, aki Rabbi Yosuát hagyta állni. Oké. Okay. Szóval történt, hogy Rabbi Yochananhoz ment tanulni Rabbi Hanina, és Rabbi Yochanan fia megbetegedett. Amar loj, Hanina bini bikes, bakes lach alav rachmin ben yichye. Azt mondta neki, fiam, Hanina, mondj már el egy imát a fiamért, hogy meggyógyuljon. Erre mit csinált Rabbi Hanina? Röjsei ben Birka, Bikesev Rachman levarult, és a fejét lehajtotta a térdére, és imádkozott Rabbi Yochanan ben Zakkai fiáért. És tényleg felgyógyult a fiú. Azt mondta Rabbi Yochanan ben Zakkai, illen malei tiach ben Zakkai, és Röjsei ben Birka, kalajon kulajlai, és gichim alap. Ha Rabbi Hanina ben Doisa nem hajolt volna le a térdére, és nem imádkozott volna egész nap, a fiam meghalt volna. Nem vették volna észre őt az égben. Erre megkérdezte a felesége, Amrala Isten, megkérdezte Rabbi Yochanan felesége. Hanina gadalunkha? Hanina az egy nagyobb szádik, mint te. Te miért kérted meg őt, hogy imádkozzon? Tehát te vagy a mestere. Akkor miért kérted meg, hogy ő imádkozzon a fiúért? Te is imádkozzat, ez sokkal nagyobb vagy, nem? Erre azt mondja neki, nem. Nem szép. Amar láv, nem, ő nem nagyobb nálam, nem egy nagyobb cádik, de van egy különbség köztünk. Hú, daj meg kell evedni, fnél meleg. Ő olyan, mint a királynak a szolgája. De a nidőime kell szárni felvele. Én meg olyan vagyok, mint a királynak a minisztere. Ugye? A királynak a szolgája lehet, alacsonyabb szinten van, de kivel jön a királyhoz? Ugye? Kér egy kávét, nem kér egy kávét. Ő neki van egy közvetlen viszonya a királyhoz. A miniszter, az meg kell beszélni, az hivatalos, be kell jelentkezni. Szóval lehet, hogy a miniszter van magasabb szinten a hierarchiában, de sokkal formálisabb. Egy szolga, az meg tudja kerülni a formalitásra, oda tud szólni a királynak. Tudjátok, azt mondják, hogy a Netanyahu-nak van egy orvosa, és mindenki ezen az orvoson keresztül próbálja dolgokat intézni. De a hivatalos úton nem lehet, ott mint egy év, mire eljutnak hozzá. De az orvos, az meg tudja kerülni a dolgokat. Nekem is volt már szerencsém levelet átolni az orvosnak és az orvostól. Ugyanígy egy szolga, azt mondja, ő lehet, hogy kisebb a hierarchiában, de van egy közvetlen kapcsolata Isten. Ilyen nap Hanina. Ő egy szolga, Isten szolgál, és ezért Isten közvetlen kapcsolatban van vele. Amara Kiyama Rába, Amara Bihana Alispana, Rodom Elemes Bájsi és Bajha Lajnos. Azt is tanította a Kiyama, az ember csak olyan házban imádkozzon, olyan szobában, ahol vannak ablakok, ahogy tanultuk már, Dániel proféta is, ugye azt olvastuk, hogy fölment a padlásra, és kinézett az ablakon, és ott imádkozott Jeruzsálem felé. Ezt hozzátette Rav Kahana, Hatsifalai Mandemet Szaléba Kassa. Az, aki a mezőn imádkozik, az szentelen. Aki a szabad mezőn imádkozik, az szentelen. Miért? Miért nem szabad a szabadban imádkozni? Mi szabadban bármi bejöhet valami zavaró tényező. Jön egy farkas, jön egy kígyó, jön egy teknős kígyó, vagy nem látok ezt? Mi volt a neve? Hosszúnyakú kígyó, bármelyik. Az ember egy zárt helyen imádkozó, hogy ne zavarja meg semmi az imáját. Ha valaki mégis a mezőn imádkozik, akkor azt mondja, nézd, én olyan szent vagyok, engem semmi nem zavarhat meg. Ez szemtelenség. És ezért szemtelen az, aki csak úgy a szabadban imádkozik. Ezért ha imádkozunk olyan helyen, hogy mondjuk néha előfordul, az utcán kell imádkozni, vagy ilyesmi, akkor az ember vonuljon félre egy sarokba, vagy valamihez álljon oda, de csak úgy a semmi közepén. Ezt én mondtam, nem a talmud, igen.
Hát, elnézést, de pont a legelső órán volt róla szó, mikor nem tudom, név szerint ki volt, aki a romoknál imádkozott, hogy az lett a végső tanulság, hogy de útközben is imádkozhatott volna.
Igen, de csak azért, mert a romoknál jobb az útközben. Ugye arról volt szó, hogy ő azért ment be a romokba, mert pontosan félre akart vonulni, és azt mondták neki, nem jó, mert a romok több probléma is, ha emlékszel, vagy azért, mert rádől, vagy azért, mert azt gondolják, hogy ott egy prostituált várja, vagy azért, mert emlékeztek volt.
Igen.
Ha mentek az utcán, akkor romokban nem menjetek be, csak álljátok fel. Aki mamarab kána, ha cif a lán, a láj mándame fár és heték. Utolsó tanítás, nagyon szép, és nagyon aktuális. Azt mondta Rav Hanina, szemtelen az, aki közhíré teszi a bűneit. És nem már ásrei noszúj pesa, ki szújható. Vagy írva van, a Zsoltárokban, boldog az a bűnös, aki eltakarja vétkét. Szerintem az emberek azt gondolják, hogy ilyen szép dolog, ha én körbe kiabálom azt, hogy én milyen vétkeket követtem el, akkor látják, milyen is, micsoda. Nem. Az a teljes az Isten dolgod. Nem kell közhíré tenni, hogy te miket csináltál. Most ugye a kommentárok azt mondják, hogy miért? Mert az emberek gyakran mit fognak látni? Nem azt fogják látni, hogy milyen megtért. Azt mondják, ő is ilyeneket csinált? Akkor nem is ők olyan rossz. Akkor én is csinálhatok hasonlót. Azt mondja, ők csak a mondat első felét fogják meghallani, és nem a másik felét. Most az egy külön kérdés, de a kommentárok itt van, hogy valaki azt mondja, ez csak olyan vétkekre, olyan bűnökre vonatkozik, mint az ember Istennel szemben követett el. De egy másik emberrel szemben követte el, akkor azt ki kell hirdetni. De ebben is van különbség, hogy milyen vétekről van szó. Olyan vétekről, amiről mindenki tudhat, azt meg kell vallani. Tehát valaki nyilvánosan vétkezett, akkor a megtérés is nyilvános kell, hogy legyen. Mert ő nem tesz semmit hozzá, mindenki tudta, hogy ő vétkezik. De egy olyan vétek, ami intimen módon történt, azt nem kell kikiáltani. Az emberek nem azt fogják nézni, hogy kicsi a cádik, hogy kikiáltat, azt mondja, ez tud valamit, ilyen vétkeket csinált, és akkor rossz példát fognak róla venni. Befejeztük az ötös fejezetet, a holnap kezdjük a hatost, és holnap át fogunk térni egy új témára, ez az étkezéssel kapcsolatos áldások. Most már beszéltünk a smáról, ez volt az első egy-két fejezet, utána beszéltünk az amidáról, és most pedig át fogunk jönni az áldásokra. Van-e kérdése bárkinek? Igen.
Hogy lássanak a nézők? Itt a kérdés. Igen, hogy? Sorry to break the news to you. Van pokol. A Tórában nincs ezekről szó, ahogy mondtuk. A szem nem láthatja rajtad kívül Isten. A Tórában földi dolgokról van szó. De a zsidó filozófiában, teológiában van pokol, és van mennyország. A pokol az a léleknek a megtisztulását jelenti. Szerintem nem egy olyan büntetés, hogy örökre ott marad az ember, hanem amikor megtisztul a lélek, mint amikor valaki elmegy egy pszichológushoz, hogy mondják ezt, nem pszichoanalízisre, hanem pszichoterápiára. Az egy fájdalmas dolog. Olyasmi.